92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus. 2024. Április 19-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy Te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Szent Bernáttól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet nem keresi a jutalmat, hanem kiérdemli. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik. Majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Emmákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ezután fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal április 19-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, töltsük együtt a reggeli órákat a Szent István Rádió hullámhosszain. Műsorainkhoz további tartalmas rádiózást kívánok Önöknek.
A nap imája.
Ó Jézus, örök igazság, életünk, könyörgöm és koldulom irgalmadat a szegény bűnösök számára. Uramnak szíve, könyörülettel és kimeríthetetlen irgalommal teljes drága szív, könyörgök hozzád az árva bűnösökért. Ó, legszentebb szív, irgalom forrása, melyből felfoghatatlan kegyelmek sugarai áradnak az egész emberiségre. Könyörgök hozzád a bűnösök megvilágosodásáért. Ó Jézusom, keserves kínszenvedésed emlékére ne engedd elveszni a lelkeket, melyeket legszentebb véred árán váltottál meg. Ó Jézusom, ha véred hatalmas értékére gondolok, örömmel tölt el annak nagysága, hiszen egyetlen cseppje elég lenne valamennyi bűnösért. Bár a bűn a gonoszság és hálátlanság tátongó mélységét jelenti, az értük lerót ár összehasonlíthatatlanul magasabb. Ezért bízom minden lélek az Úr szenvedésében, reménykedjen irgalmában. Isten senkitől nem tagadja meg irgalmát. Ég és föld megváltozhat, de Isten irgalma soha ki nem merül. Ó, milyen öröm ég lelkemben, ha felfoghatatlan jóságodat szemlélem, ó Jézusom! Minden bűnöst lábaidhoz akarok vezetni, hogy örök időkön keresztül dicsőítsék a Te irgalmadat.
hallgassák meg híreinket.
Minden készen áll a közel 1500 magyar hívő fogadására Rómában és a Vatikánban, akik április 23-a és 25-e között a Nemzeti Zarándoklaton vesznek részt, és többek között Ferenc pápa is fogadja őket, mondta Németh Norbert, a zarándoklat egyik szervezője, a Pápai Magyar Intézet rektora. A Magyar Nemzeti Zarándoklat április 23-án délután ünnepi szentmisével veszi kezdetét, amelyet a Róma területén található Lateránis Szent János Bazilikában Veres András, az MKPK elnöke vezet. A zarándoklat csúcspontja április 25-én lesz, amikor Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadja a magyarokat. Ezt követően a Szent Péter Bazilikában Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek mutatja be a zarándoklatot lezáró szentmisét. A Magyar Nemzeti Zarándoklatot az MKPK hirdette meg, köszönetként Ferenc pápa tavaly áprilisban Budapesten tett apostoli látogatásáért. Harmadik alkalommal rendezték meg az egyházmegyei óvodai szakmai napot Egyeken, a Szent János Katolikus Bölcsöde óvoda általános iskola és alapfokú művészeti iskolában, melynek központi témája a magyar népmese, illetve az élőszavas mesemondás volt. A szakmai nap püspöki szentmisével zárult, melyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be. Az uniós magyar elnökség egyik legfontosabb témája lesz a kohéziós politika jövőjéről szóló vita, mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló első kohéziós csúcs találkozón. Hangsúlyozta, a magyar álláspont, hogy a kohéziós politika az EU egyik legsikeresebb szakpolitikája, és Magyarország érdekelt ennek jövőbeli sikerében. Kiemelte, minél erősebb a kohézió egy országban és társadalomban, annál jobb a versenyképesség. Komplex fejlesztés kezdődik Martfűn, a terület és település fejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert 363 millió forint támogatásból, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei város önkormányzata. A beruházás során mintegy 600 méter hosszú kerékpárutat építenek, valamint korszerűsítik a belvízelvezető rendszert is az óvárosban. Április 25-én rendezi meg a Nők a Tudományban Egyesület a Lányok Napja elnevezésű programot, amelyre immáron 13. alkalommal várják a tudományok, a technológia és az informatika világa iránt érdeklődő fiatalokat. Az esemény alkalmából ezen a napon idén is számos nagyvállalat, egyetem és kutatóintézet nyitja meg a kapuit a fiatalok előtt országszerte, hogy bepillantást nyerhessenek a műszaki és természettudományok gyakorlati alkalmazásaiba. Az okos zebra rendszer magyarországi kifejlesztője, a Pearl Enterprises Kft. A múlt héten adta át az ország 250. okos zebráját, és a tavalyi 65 után idén további 80-100 a járókelők és autósok biztonságát javító gyalogos átkelőhely létrehozását tervezi, adta hírül a Debreceni Székhelyű Társaság. Szűcs Alfréd projektvezető az okos zebra működését ismertetve közölte, az út két szélén elhelyezett érzékelők és az útburkolatba helyezett nagy fényerejű LED prizmák villogó jelzéssel hívják fel az autósok figyelmét, mielőtt a gyalogos a zebrára lép. Végül a pénteki időjárásról: napos idő várható gomoly felhőképződéssel és északnyugat felől növekvő fátyol felhőzettel. A nyugati a szelet az északi megyékben kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa előszava a Szent Tizedik Piusz pápát bemutató kötethez. Tizedik Piusz a nagy háború miatt sírt, milyen közel érzem őt most magamhoz. Tolentino de Mendonça bíboros. Az ifjúsági világtalálkozó még 40 év után is nélkülözhetetlen. Sydney püspökét és híveit megkéselték a templomban, letartóztattak egy férfit. Egyén a közösségben, Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára. Ferenc pápa. Tizedik Piusz a nagy háború miatt sírt. Milyen közel érzem őt magamhoz. Tiszteletadás Tizedik Piusznak. Kortárs portrék címmel jelent meg a Vatikáni Államtitkárság munkatársa Lucio Bonore atya könyve a Cappadue kiadó gondozásában, amelyhez Ferenc pápa írt előszót. Szelíd és erős, alázatos és nyílt pápa volt, jellemzi nagy elődjét a Szent Atya. Kedves Lucio atya, boldog vagyok, hogy Tizedik Piuszról szóló tanulmányod végre napvilágot lát, annyi éves kutatás után. Te tudod, hogy én nagyon szeretem Tizedik Piuszt, és mindig is szerettem őt. Amikor Buenos Airesben voltam, ünnepnapján, augusztus 21-én szokásom volt összehívni az érsekség hitoktatóit. Kezdi személyes hangú előszavát Ferenc pápa, aki szép emlékeket őriz ezekről az alkalmakról. Szívesen töltötte ezt a napot olyan személyekkel, akik kicsiket és nagyokat a hit igazságaira tanították, mint ahogy Tizedik Piuszt is mindig a hitoktatás pápájaként ismerték. Emellett szelíd volt és erős, alázatos és nyílt. Olyan pápa volt, aki megértette az egész egyházzal, hogy eukarisztia nélkül és a kinyilatkoztatott igazságok befogadása nélkül a személyes hit elgyengül és meghal. Én Tizedik Piuszt másokból is szeretem, folytatja Ferenc pápa. Azért, mert jezsuitaként Tizedik Piusznak köszönhetjük, hogy elősegítette a Bibliai Intézet születését itt Rómában, melynek teológiai és spirituális jótékony hatásai hamar az egész egyházban elterjedtek. Tizedik Piusz olyan pápa is volt, aki sírt a világháborút látva, melynek őt tartják első áldozatának, aki könyörgött a nagyhatalmaknak, hogy tegyék le a fegyvert. Milyen közel érzem őt magamhoz a mai világ tragikus pillanatában, írja szomorúan Ferenc pápa. Tizedik Piusz olyan pápa volt, aki vágyott a kicsinyekkel lenni, a szegényekkel, a rászorulókkal, a földrengés sújtotta lakossággal, a hátrányos helyzetűekkel, és mindazokkal, akik természeti katasztrófák vagy az élet nehézségei miatt szenvedtek. Olyan pápa, aki mint egy emlékműve volt a lelkipásztorkodásnak, ahogy Szent 23. János nevezte őt, amikor megengedte Velencének, hogy a Szent Márk székesegyházban tiszteljék földi maradványait 1959 tavaszán. Ferenc pápa dicsérő szavakkal méltatja a most megjelent kortárs portrékat tartalmazó kötetet, amelyet Lucio Bonore atya nagy gonddal és lelkesedéssel szerkesztett. Sajátos tanulmányról van szó, amely 80 képen keresztül ismerteti meg a Tizedik Piusz személyének szentelt festményeket vagy szobrokat. Egyszerű vagy híres művészek alkotásai ezek egy olyan pápáról, akit már életében szerettek, majd szentként fohászkodtak hozzá még a boldogálvatása előtt, az egyszerű emberek, a hívek, papok, plébániák, katolikus iskolák diákjai szerte a világon, az őket szolgáló sok szerzetessel, de értelmiségiek és államférfiak egyaránt. Ferenc pápa nagy örömmel engedélyezte tavaly Treviso, Padova és Velence szép templomaiban a Peregrinatio Corporist, vagyis a Szent Tizedik Piusz földi maradványainak szülőföldjét bejáró zarándokútját, amelyet éppen Péteri szolgálata megkezdésének 120. évfordulója alkalmából tartottak. Örülök, hogy a sok ezer hívő, aki lerótta tiszteletét erekjéi előtt, imáival és részvételével megmutatta, hogy Tizedik Piusz nem csak a történelem elmúlt időszakához tartozik, vagy egyes csoportok kiváltsága, hanem a mai egyház része, az egyház népéhez tartozik, vagyis az emberekhez, a mindenféle korosztályú megkereszteltekhez, akik hűségesek akarnak lenni az evangéliumhoz és saját pásztoraikhoz, és a szenteket valóban életpéldának érzik, őszinte utitársaiknak, Jézus és az evangélium nyomában, példájukból és életük döntéseiből merítve. Éljen Szent Tizedik Pius, és éljen mélyen a mai egyház szívében, zárja előszavát Ferenc pápa az elődje portréit bemutató kötetben.
Valentino de Mendonça bíboros. Az ifjúsági világtalálkozó még 40 év után is nélkülözhetetlen. 40 évvel a fiatalok első világméretű 1984-es Szent Péter téri összejövetelét követően az ifjúsági világnapok keresztjét vívő körmenet felidézte a Szent II. János Pál pápa által elindított kezdeményezés számos gyümölcsét. Ma megköszönjük az Úrnak azt a nagy inspirációt, amelynek eredményeként Szent II. János Pál összehívta az első ifjúsági világtalálkozót. Köszönjük azt is, ahogy 16. Benedek és Ferenc pápa is megélte ezeket a napokat. Úgy élték meg az ifjúsági világtalálkozókat, mint az egyház nélkülözhetetlen pillanatát, mutatott rá José Tolentino de Mendonça bíboros, a vatikáni kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa. Szombat este a Szentmisén beszélt a Szent Lőrinc központban, 40 évvel a fiatalok első Szent Péter téri összejövetele után, amelyet 1984. április 14-én tartottak meg. Hangsúlyozta, hogy az ifjúsági világnapok a remény, a szeretet, a fiatalság és a tavasz sok gyümölcsét termették az egyház szívében. A kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa kiemelte a fiataloknak, hogy Jézus mindenkit azzal hív meg, hogy gyere, érints meg, nézd meg, egyél. Krisztus döntő az emberi személy életében, figyelmeztetett a bíboros. Krisztus fontossága nem elvont elméleti igazság, hanem valami, amit megérintettünk. Rámutatott, hogy az ifjúsági világnapokon a fiatalok világszerte megtapasztalják a hívő lét örömét, az emberi testvériség felismerését, az egymás megölelését, az imádkozást, az Isten imádását, a meghallgatást, a nevetést, a sírást és az egyház ezen élményeinek megbecsülését. Ez megváltoztat életeket, átalakította a nagy emberek történetét, és továbbra is megváltoztatja életünket, történetünket, emlékeztetett a bíboros prefektus. Krisztus nem azt akarja, hogy nézők legyünk, Krisztus azt akarja, hogy tanúságtevők legyünk. És a tanúságtevő az, aki azt mondja: szememmel láttam, fülemmel hallottam, megérintettem. Ez tesz minket missziós egyházzá, egy önmagából kilépő egyházzá. Tolentino de Mendonça bíboros hangsúlyozta. Ferenc pápa arra kéri a fiatalokat, hogy ne az erkélyről nézzék a történelmet, hanem a történelem kellős közepén csapjanak zajt, de olyan zajt, ami nem csak zaj, hanem az örömhír. Idézte Szent II. János Pált is, aki szerint a fiatalok az új idők első evangelizátorai. Krisztus számít rád, hogy begyógyítsd a sebeket, hogy új távlatokat nyiss, hogy ne a halál, hanem az élet kultúráját és a szeretet civilizációját építsd. Mária, aki minden ifjúsági világtalálkozón jelen van vonatkozási pontként, segít nekünk Krisztusra tekinteni, zárta gondolatait Tolentino de Mendonça bíboros. Másnap, április 14-én vasárnap, a Szent Lőrinc központ adott otthont a Szent Misének, Lazarus Juheung Sik bíboros a papi dikasztérium prefektusának vezetésével. A Szent Mise után többen megosztották az ifjúsági világnapokkal kapcsolatos tapasztalataikat. Az első Szent Péter téri összejövetelt felidéző megemlékezés keretében. Az 1984-es találkozó után Szent II. János Pál 1986-ban visszahívta Rómába a fiatalokat az első ifjúsági világnapra. A következő ifjúsági világtalálkozóra 2027-ben Szöulban, Dél-Koreában kerül sor. Ezt megelőzően 2025-ben Rómában tartják az ifjúsági szentévet. Sidney püspökét és híveit megkéselték a templomban, letartóztattak egy férfit. A jópásztor közösség keleti rítusú püspökét, már Marie Emmanuelt hétfőn szentmise bemutatása közben megkéselték néhány hívővel együtt az ausztráliai Sydney délnyugati részén található templomban, a támadót letartóztatták. Félelem az ausztráliai Sydney nyugati városnegyedében, Wakeley-ben, ahol április 15-én hétfőn reggel egy férfi behatolt a Krisztus a jó pásztor templomba, és egy késsel arcán és nyakán megsebesítette a 66 éves Marie Mar Emmanuelt, a jó pásztor közösség keleti rítusú püspökét, miközben szentbeszédet mondott. A főpásztor mellett más hívek is megsérültek a támadásban. Ezt követően a rendőrség letartóztatta a támadás elkövetőjét. A közösségi médiában terjesztett és az ausztrál média által is átvett videón az látható, hogy a püspök éppen szentbeszédet mond, amikor egy feketébe öltözött férfi lassan közeledik hozzá, és többször is megszúrja fején és felső testén jobb karjával. A háttérben a jelenlévők sikoltozása hallatszik, néhányuk pedig a püspök segítségére rohan. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 50 év körüli férfit több késszúrással szállítottak az Új Dél-Walesi Liverpool kórházába. Azt azonban nem határozták meg, hogy a püspökről van-e szó. A 20 és 70 év közötti nem súlyos állapotú sérülteket a helyszínen látták el. A környék arról ismert, hogy befogadja a kis asszír keresztény közösség tagjait, akik az üldöztetés, valamint az iraki és szíriai háború elől menekültek el. Az ausztrál média szerint a támadás elkövetője egy 15 éves fiatalember volt. A templom előtt összecsapásokra került sor néhány ember és a rendőrség között. Az ausztrálok továbbra is sokkos állapotban vannak, miután szombaton egy magányos támadó 6 embert halálra késelt egy forgalmas Sydney bevásárlóközpontban, és több mint egy tucatnyian megsebesültek. Anthony Fisher, Sydney érseke, gyászol és imádkozik, valamint szentmisét mutatott be az áldozatokért a Szűz Mária székesegyházban.
Egyén a közösségben. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét negyedik vasárnapjára.
Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a jó pásztor képéhez, egy látszólagos ellentmondást kell feloldanunk. Húsvét negyedik vasárnapjának evangéliumi szövegrésze előtt Jézus azt mondja, hogy ő az ajtó a jók számára. Ezt olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében. Hogy lehet egyszerre ajtó és pásztor? Nem ellentmondás ez? Annak tűnhet, mégis a két kijelentés kiegészíti egymást, ha ismerem a hátteret. Abban az időben este egy karámszerűségbe terelgette a juhokat a pásztor, amely rendszerint kör alakú vagy néha szögletes volt, de ajtaja nem volt, csak egy nyílás. Az est közelettével a pásztor a nyílás elé állt, pásztorbotját keresztbe tette úgy, hogy a juhoknak egyenként kellett átbújniuk alatta. Így tudta megszámlálni őket, s így azt is észrevette, ha valamelyiknek baja van. Miután minden juhocskáját bent tudta, belülről a karám nyílása elé keresztbe feküdt. Tehát a szószoros értelmében csak rajta keresztül lehetett ki és bemenni. Így valóban ő volt a karám élő ajtaja. Jézus ezt a képet vonatkoztatja magára, ez a fontos kiinduló pont ahhoz, hogy jól értsük. Mindebből kiderül, hogy ő személyesen figyel mindenkire. Ha személyes rám figyelésére válaszolok, személyes, sajátos kapcsolatban élhetek vele. Ha ezt mindenki megteszi egyénenként, akkor ezeknek az egyéneknek találkozniuk kell közösségben. A jó pásztorral való személyes kapcsolat ugyanis kisugárzik, mert a hozzávaló kapcsolódás nem csak kint látszik, látszott kapcsolatként, hanem belül gyökerezik. Ennek szemléltetésére idézem fel a számomra nagyon kedves történetet. Egy alkalommal versenyt rendeztek, hogy kiolvassa legszebben a 23. Zsoltárt. A versenybe benevezett egy színész és egy idős pap is. A színész zengő orgánummal szavalt, és egyszer sem akadt el. Utána a pap következett, aki reszkető hangon kezdte. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt. Az igaz úton vezérel. Botot, pásztorbotot, biztonságot ad. A bíráló bizottság sokáig tanakodott, végül kihirdették az eredményt. A díjat a lelkipásztornak ítélték oda. Sajnálom, hogy nem győztél, mondta az öreg papa színésznek. Bizonyára szerettél volna győzni. Nem, korántsem, válaszolta a színész. Annál is inkább, mert kettőnk között lényeges különbség van. Én a Zsoltárt ismerem, te pedig a pásztort. A nagy szavakkal el lehet érni a füleket, de az Úrral való mély és bensőséges kapcsolat nélkül üresek maradnak és elszállnak ezek a szavak, mert nem érik el a szíveket. Sok mindent szervezhetek és sokat fáradozhatok hangzatos szavakkal, ha mögötte nincs tartalom és nem járja át az isteni élet. Jó pásztor és hivatások vasárnapján hajlamosak vagyunk csak a papságra gondolni. Nyilván joggal beszélhetünk a paphiány témájáról, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat az elkötelezett keresztény nőket és férfiakat, akik képezik magukat, tevékenykednek és másokat is erősítenek. Közösen imádkoznak, példás életet élnek. Sokan válhatnak jó pásztorokká, vagyis mások őrzőivé és vezetőivé, amennyiben a jó pásztorra irányítják figyelmüket, és a jó pásztorra irányítják mások figyelmét is. Értsük jól, azok az úgynevezett népszerűbb szentek, akik a jó pásztor, Krisztus felé irányítanak, és nem önmaguk felé. A szűzanya Mária a kánai mennyegzőn nem magára irányítja a figyelmet, hanem Krisztus felé. Páduai Szent Antal sem önmagára, hanem az ő jó pásztorára figyelt, aki persze nem csak az övé volt. Péter apostolnál olvassuk, Húsvét 4. vasárnapjának első olvasmányában, az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetében, a 12. versben, nincs üdvösség senki másban, amelyben üdvözülhetünk. Vagyis nem találok addig soha magamra, amíg nem a jó pásztorra figyelek. Ha ráfigyelek, aki ajtó és pásztor számomra, és mások számára is, akkor meglátszik, érződik. Ezért ajánlom ennek a képnek szemlélését. A jó pásztor szerető figyelemmel van irántam. Ez biztonságot és bizalmat ad, és erősít engem. Mindez pedig felragyog az életemben úgy, hogy másnak is kedve legyen követni. Így lesz majd egy akol és egy pásztor.
Egyén a közösségben. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Húsvét 4. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 15-éig lehet jelentkezni az EGRI Hittudományi Főiskola képzéseire. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-25-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Ünnepélyes keretek között érseki szentmisében erősítette meg a papi hivatásra irányuló szándékát Osztél Balázs papnövendék az EGRI Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium kápolnájában április 15-én. Osztél Balázs a Szent István Televízió kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, 6,5 éve vagyok már szemináriumban, és azt látom, hogy ez az ünnep elsősorban az Isten győzelme az életemben. Ternyák érsek úgy fogalmazott, Isten átalakítja a szívünket, ez egy folyamat, amely a keresztségünkkor kezdődik el. Fokozatosan kezd tudatosulni mindannyiunkban az, hogy kihez is tartozunk valójában, egy életre szólóan. Mostantól az Egészségablak mobil alkalmazásban minden felírt gyógyszerbeteg tájékoztatója is digitálisan elérhető a receptek menüpontban, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta, így minden beteg egyszerűbben fér hozzá a gyógyszerszedésével és mellékhatásaival kapcsolatos információkhoz. Az alkalmazás segítségével így már a gyógyszer kiváltása előtt is tájékozódhatnak a betegek az orvosság tulajdonságairól. A honvédelmi nevelés befektetés a jövőbe. Magyarország békéjét az erős, jól képzett haderő biztosíthatja. Hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkár Balaton akaratján. Kutnyánszky Zsolt az április 15-e és 17-e között rendezett 4. nemzetközi kadétkupa és 8. országos haditorna verseny eredményhirdetésén elmondta, hogy a nemzetközi versenyre a magyarok mellett Ausztriából, Csehországból, Szerbiából, Lengyelországból és Romániából is érkeztek fiatalok, az országos versenyre pedig valamennyi vármegyéből neveztek csapatok. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány kiemelten támogatja a honvédelmi nevelést és a sportversenyek megrendezését, hozzátéve ennek részeként szervezték a Balaton akaratjai megmérettetést is. A magyar kormánynak szívügye a kardiológia, fogalmazott az egészségügyért felelős államtitkár a budapesti Szent Ferenc kórházban, ahol a kórház által tavaly indított Mentsünk Együtt Életet program keretében defibrillátorokat adtak át önkormányzatok, egyetemek, plébániák és civil szervezetek képviselőinek. Fenntartható városfejlesztési program indul, a terület és településfejlesztési operatív program plusz egyik pilléreként. Jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Kecskeméten. Májer Gábor elmondta, ma már az elmaradott vidék és a fejlett városi térségek fejlesztése kéz a kézben jár. A vidék városok nélküli és a város vidék nélküli fejlődése nem képzelhető el. Célnak nevezte, hogy a vidéki és a városi fejlesztések összehangoltan valósulhassanak meg. Lemondott az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője Erdei Sándor. A Belügyminisztérium ezt megerősítette, és azt is közölte, a saját kérésére április 15-i hatállyal leköszönő országos igazgató helyett Csipkés Attila látja el majd a feladatkört. Az import termékekre vonatkozó uniós előírások azonnali felülvizsgálatát sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A testület arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben az Európai Bizottság a saját termelőitől a világ legszigorúbb élelmezésbiztonsági előírások betartását követeli meg, a szalmonellával fertőzött ukrán csirkehúst korlátozások nélkül engedi be. Végül a pénteki időjárásról: napos idő várható gomoly felhőképződéssel és északnyugat felől növekvő fátyol felhőzettel. A nyugati a szelet az északi megyékben kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
április 19-en pénteken. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Emmákat. Az Emma germán eredetű név, alakváltozataival az írma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből ered. Más feltevés szerint azonban a germán Hermion néptörzs nevéből való. Az Erm Irm névelem számos német név előtagjaként is előfordul, és az Emma ezek rövidülése is. Az Emmák védőszentjükként tiszteletik azt az Emma grófnét, aki megözvegyülve birtokait szegényházak és templomok építésére fordította. Brémában temették el 1040 körül. Sajátos, hogy mennyire hasonló az övéhez, kortársának egy másik szent Emmának is az életpályája. Karintiai grófi családból származott ő, grófi férje és fia halála után hatalmas vagyonát az ausztriai Gurk és Admont női, illetve férfi bencés kolostorának alapítására fordítottam. Ausztria nemzeti szentje ő, aki 1045 körül hunyt el. És harmadikként megemlíthetjük még Boldog Emmát is, vagy másképpen Immát, aki hercegi családból származott, és Würzburg mellett volt apát nő. Ő 750 körül hunyt el. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Emma nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és emlékezetes ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Rose, I had the time of my life, and I owe.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember,
you're the one thing
I can't get enough of.
So I'll tell you something.
It's gonna be hard,
because I had the time of my life.
had the time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth. And I hope.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 19-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1828-ban született Zsolnai Vilmos keramikus. Zsolnai Miklós a lukafai keménycserép manufaktúrából alapította a Zsolnai keménycserép manufaktúrát, amelyet 1854-ben a cégbejegyzés módosítva idősebbik fia Ignác nevére íratott. Zsolnai Ignác 10 évig vezette a kezdetleges felszereltségű, kézi erőre berendezett üzemet. A csupán helyi piacra termelő, a kereskedelmi tömegáruk versenyétől elszegényedett fazekasokat, 8-10 főt foglalkoztató üzem, kőedényeket, épületkerámiákat és vízvezetékcsöveket gyártott. A tőkehiánnyal küszködő, fejlesztést és gépesítést nélkülöző műhely nem tudott megküzdeni a piaci verseny nehézségeivel. Az elárverezéstől Zsolnai Vilmos mentette meg az üzemet, amikor 1865-ben átvette Ignác bátyjától a vezetést. Az üzem világhírű gyárrá való fejlődése ezután kezdődött el. 1858-ban született ifjabb Bókai János gyermekgyógyász, egyetemi tanár, akinek nevéhez fűződik a diftéria intubációs kezelésének bevezetése. 1885-ben Érsekújváron született Gózon Gyula, Kossuth-díjas magyar színész. Az Esztergomban élő szülei épp Érsekújváron, anyai nagyszüleinél tartózkodtak vendégségben, amikor megindult a szülés, így ott látta meg színművészünk a napvilágot. Az Esztergomban felnövő Gyula fiatalon Rákosi Szidi magán színiiskoláját végezte el. Pályáját ugyan Nagyváradon kezdte, ismerté azonban akkor vált, amikor Nagy Endre szerződtette kabaréjához Budapestre. Egy évad után jött a Népopera, azután megint a kabaré, majd 1919-ben a Király Színház tagja lett. 1917-ben vette feleségül Berki Lilit, aki a saját vállalkozásukban megindított Muskátli kabaré primadonnája volt. A házaspár gyakran lépett fel együtt. 1927-től a Belvárosi Színház, 29-től pedig az Új Színház tagja lett. Az operett mellett mindig vonzotta a drámai színjátszás, a Nemzeti Színház először 1935-ben szerződtette. Összesen 90 filmben játszott főszerepet, már a Néma film korában is megjelent a filmvásznon. Filmalakításai méltán növelték népszerűségét. Hattyúdala, az egy öreg színész emlékei című írása volt, amely halála előtt nem sokkal 1972. február-márciusában jelent meg a Nők lapjában. Feleségével Berki Lilivel még 1935-ben vették meg az akkor még Budapest melletti kis településen, Rákosligeten az otthonukat, ahol a II. Világháborút is átvészelték. Gózon majdnem haláláig élt a házban, csak élete legvégén, a 70-es évek kezdetén adták el eltartói, és vették magukhoz egy szobában. Emlékét egykori Rákosligeti otthonában emléktábla, nevét pedig az az utca viseli, melynek sarkán a háza állt. Ezen utca mentén, felfelé haladva, egy sportpálya átellenes végében található a szintén elnevezett Gózon Gyula Kamara Színház, melynek bejárata fölött ma egész alakos szobra áll. 1897-ben Egerben született Kovács Terus színésznő, akit láthattunk többek között a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Fekete gyémántok, az Ünnepi vacsora, a Pénzáll a házhoz, a Szervusz Péter, a Megvédtem egy asszonyt és a Házmesterné Hotel Kikelet című filmekben is. 1908-ban született Harangozó Gyula, Kossuth-díjas táncos, koreográfus, balettmester, a hazai balettművészet kiemelkedő alakja, aki számos balettben táncolt. Ő koreografálta például a Rómeó és Júlia, a Csodálatos Mandarin és a Fából faragott királyfi című baletteket is. 1928-ban született Kazimír Károly, Kossuth-díjas rendező, színházigazgató, kiváló művész. 1945-ben Budapesten született Soltész Rezső, magyar énekes, zeneszerző, szövegíró, aki 1945. április 19-én látta meg a napvilágot Soltész Rezső és Trucki Gabriella gyermekeként Budapesten. 1963-tól amatőr zenész volt a Rangers együttesben. 1968-ban pedig a Ki mit tud után megalakult Corvina együttes vezetője volt. 1972-ben vett részt a Táncdalfesztiválon, 79-től pedig szóló énekes volt. 1981-ben pedig a Szóljon hangosan az ének című slágerével aratott óriási hazai sikert. Az év énekese volt 1981-ben, 82-ben és 83-ban, és a Tessék választani című műsor első díjazottja volt 1982-ben. Nagy lemezei közül megemlítem a Szóljon hangosan az ének, a Valahol már találkoztunk, a Római vakációm, a Férfi világ, a Végre rád találtam, a Szerelem útjain és az Élet szép című lemezeket. 1955-ben született Regőci Krisztina jégtáncos edző, kilencszeres magyar bajnok. 61-től a budapesti Petőfi, illetve a Budapesti Sportegyesület műkorcsolyázója volt. Kezdetben egyéni műkorcsolyázásban, majd 67-től Sallai Andrással jégtáncban versenyzett. 1970-től 80-ig szerepeltek a magyar válogatottban. 74-től valamennyi világ- és Európa-bajnokságon az első hat között végeztek. Pályafutásuk csúcsára 1980-ban érkeztek, amikor a Lake Placidi téli olimpián ezüstérmesek, a Dortmundi világbajnokságon pedig aranyérmesek lettek. Amatőr pályafutásukat világbajnoki győzelmük után fejezték be. 1980-tól Sallai Andrással az amerikai Ice Follies és a Holiday on Ice jégrevű jégtáncosaként turnézott az Egyesült Államokban és Kanadában. 84-ben történt visszavonulása után Bostonban jégtánciskolát nyitott, illetve Európában nemzetközi edzőtáborokat szervezett. Budapesten edzőként a magyar utánpótlás nevelésével is foglalkozott. 1996-tól a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség edzői bizottságának elnöke és jégtánc szakbizottságának vezetője lett. 2009-től a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja, valamint a szervezet Nők a Sportban bizottságának vezetője. 2010. októberében kinevezték a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség műkorcsolya, a jégtánc és a szinkronkorcsolya szakági sportigazgatójának. 1968-ban Budapesten született Nemes Zoltán, magyar grafikus, karikatúrista, illusztrátor, webdesign tervező, aki 1988-tól a Pannónia Filmstúdió animációs rajzolója volt. Elég csak a Sárkány és Papucs vagy a Hercegnő és a Kobolt című mesefilmekre gondolnunk. Első karikatúrái 1989-ben jelentek meg a Hócipőben. 1991 és 93 között a Ludas Matyi munkatársaként működött. 93-tól számos országos napi és heti lapban, szatirikus kiadványban publikált. 95 és 2001 között a Világgazdaság állandó karikatúristája volt. 2004 és 2009 között a Népszabadságban és mellékleteiben publikált. Készít alkalmazott grafikai munkákat, könyv- és sajtóillusztrációkat. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1054-ben hunyt el 9. Leó pápa, a katolikus egyház 152. egyházfője, aki művelt, okos és jámbor ember volt. 1882-ben hunyt el Charles Robert Darwin, angol természettudós, a természetes kiválasztódás elméletének megalkotója, akinek 1879-ben jelent meg főműve a Fajok eredete címmel, 1871-ben pedig az Ember származása című alkotása. 1906-ban Párizsban hunyt el Pierre Curie, francia Nobel-díjas fizikus, akit egy lovaskocsi gázolt el. 1881-ben a piezo elektromosságot, 1898-ban feleségével Marie Curie-vel együtt a polónium és a rádium nevű radioaktív elemeket fedezte fel. 2005-ben hunyt el Nagy László, olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok műkorcsolyázó, orvos, edző, Nagy Marianna műkorcsolyázó bátyja. 1947 és 1958 között szerepelt a magyar válogatottban. Testvérével, Nagy Mariannával versenyzett. Páros műkorcsolyázásban több mint egy évtizeden keresztül a világ élvonalába tartoztak. 1965-ben a Sportvezető és Edzőképző Intézetben műkorcsolya szakedzői oklevelet szerzett. Visszavonulása után az FTC nevelőedzője, 66-tól 72-ig a Jászberényi Lehel Ese vezetőedzője volt. Tanítványai közül Almási Zsuzsa, később világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes lett. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1713-ban a mai napon fogadták el a pragmatika szankciót, amely a nőági örökösödést is elismertem a Habsburg dinasztián belül. 1713. április 19-én állapítatott meg a titkos tanácsok konferenciájában a pragmatika szankció, mint a Habsburg ház családi törvénye. Később az 1722 és 23-as országgyűlés Magyarország törvényévé is emelte. 1971-ben a szovjetek elsőként juttattak földkörüli pályára űrállomást, amelyen tartósan ember is tartózkodhatott. Szaljut egy nevet kapta az állomás. Állandó körpályán mozgott, és Szojuz szállító rakétákkal tudták megközelíteni. 2001-ben temették újra a 66-ban Freiburgban elhunyt Nobel-díjas magyar tudóst, Hevesi Györgyöt. 1924 és 36 között 7 alkalommal javasolták Nobel-díjra, végül 1943-ban tüntették ki a radioaktív indikáció módszerével elért több évtizedes kémiai és sugárbiológiai kutatásainak eredményeiért. 1959-ben nyerte el az atombékés felhasználásáért díjat. 81 éves korában Freiburgban hunyt el. Földi maradványait 2001-ben Budapesten helyezték örök nyugalomra. 2005-ben a mai napon történt, hogy a Vatikánban a konklávé az elhunyt II. János Pál pápa utódjává a német József Ratzinger bíborost választottam, aki a 16. Benedek nevet vette fel. Kedves hallgatóink, április 19-ei kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,